Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Isten, és keresi a mi szíveinket e mai vasárnap délelőttön ezen a helyen. Ezt az igét pedig írva találjuk Mózes második könyve harmadik részének az első 15 verseiben, ahogy azt hallhattuk, különösképpen pedig a 13. és 14. versekben. Istennek szent ígéjét Mózes második könyvéből, a harmadik rész 13. és 14. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mózes pedig mondta az Istennek: Íme én elmegyek az Izrael fiaihoz, és ezt mondom nékik: a ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok. Ha azt mondják nékem, mi a neve, mit mondjak nékik? És mondta Isten Mózesnek: vagyok, aki vagyok. És mondta: így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. Szeretett testvéreim! A Biblia egyik leghíresebb mondata, amit ma hallhattatok itten, Isten Mózesnek tett önkijelentése, mikor megkérdezte, mit mondjak, mi a neve annak, aki elküldött engem ti hozzátok, ott a nagy egyiptomi birodalomban, mit mondjak, te ki vagy? És erről az egy mondatról a teológiai szakirodalomban, testvéreim, egy fél könyvtárnyi irodalom született, és valószínűleg, hogy még nagyon sokáig foglalkoznak vele az íráskutatók. Mert ez egyszerre nagyon közel van hozzánk, és megfejthetetlen is egyben. És most mégsem erről szeretnék közöttetek, testvéreim, bizonyságot tenni, és Istenről beszélni, hanem az Isten kijelentése nyomán szeretném jelezni mindjárt az elején, Istennek ma is van kijelentése az ő igéje által, csak sokan nem hallják meg, vagy sokan nem veszik komolyan. Tehát az Isten kijelentése nyomán a megváltozott emberről és annak küldetéséről szeretnék beszélni a mai igének a fényében. Arról, hogy hogyan mozdít ki az Isten szava, hogyan mozdít ki az ige embereket az életükből, és hogyan győz meg arról, hogy az élet több és többet érdemel annál, mint amiben a pillanatnyi kényelme éppen leledzik, vagy amit kínál, amiben önmagát valósítja meg. És ezért ennek a mondatnak, ennek az isteni önkijelentésnek, ennek az örök titoknak és mégis csodálatos kijelentésnek a kontextusát, a történést, sőt annak az előzményeit, amelyet ismerünk, de nem olvastam fel, és majd a következményeit is szeretném, ha meglátnánk a mai alkalommal. Mózes éli a maga életét. Így olvastuk, legelteti az ő apósának, Jetrónak, a Midian papjának a juhait, és eljutott egyszer így a legeltetés alkalmával az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Tudjuk, hogy ez az ember megélt néhány varkabetűt már, és bejárt az ő életében. Akik valamennyire is ismerik a Szentírást, tudják, hogy az ő születése sem volt egyszerű dolog. Kitették őt abba a nevezetes Mózes kosárba, a Nílus vizére. Azt is mondhatnánk, pár hónaposan elszakították a szüleitől. Elvitték egy idegen környezetbe, felnevelték őt, mint egy egyiptomi herceget a fáraó udvarában. És aztán felnőtt korában mégiscsak megmarad, eszmélésekor visszatér ahhoz a néphez, amelyből vétetett. És az eszmélés A fiatalkori eszmélődés visszatalálásában a gyökereihez, a nemzetségéhez, a népéhez való visszatalálásában megpróbál valamiképpen emberi erejére hagyatkozva igazságot szolgáltatni a nagy igazságtalanságban, és emlékszünk, hogy ebben az igazság szolgáltatási vágyában megöl egy egyiptomi embert, amiért, egy egyiptomi felügyelőt, amiért neki el kell menekülni a királyi udvarból, egyáltalán Egyiptomból, hogy ne ítéljék, ne zárják be, és netán ne üljék meg. Kimenekül a központból. Aztán nem beszél sokáig róla a Szentírás, egyszer csak feltűnik, mint egy olyan ember, aki egy teljesen más világban, úgy is mondhatnám, hogy a peremen, a központból kiszakadva, sikerül egy új egzisztenciát megteremtenie. Ahol elkönyvelhetné önmaga számára, és valószínűleg, hogy Mózes bizonyos mértékig el is könyvelte, hogy Isten új és nyugalmas életteret kínál neki. Nem is akárhová dobta őt, egy újfajta vallásos közegbe, hiszen itt Midian papjáról van szó. Egész biztos, hogy másfajta, ma így mondanánk, pogány szertartásokkal, de ott is dicsérték az Istent, vagy legalábbis isteneket. Valamiképpen létezett egy olyan vallásos szertartás, amely, akinek ennyi az igénye, az ki is elégíti, aki a külsőségekben, netán önmaga megélésében, egy vallásos közösségben elégségesnek tartja önmaga számára ezt a közösséget, akkor ez bőségesen elég, hogy a lelki igényeit kielégítse. Nagyon sokan vannak ma is. Emberek nem azért mennek, nem azért keresik Istent, mert az Isten igazságára szeretnének eljutni, hanem azért, mert önmagukat szeretnék megtalálni. És ott, ahol kínálják, ahol visszarezonál ez az önmaga megtalálása az embernek, a külsőségekben nagyon sokan úgy érzik, hogy révbe ért az életük. Mózesnek úgy néz ki, hogy révbe ért az élete. És elveszi ennek a Jetró nevű Midian papjának a leányát, családot alapít. És mégis van egy árulkodó mondat töredék itt mindjárt az igének az elején, mikor azt olvassuk, ugye, hogy az ő apósának a juhait legeltette ott kint. És ez az Ószövetségben sokkal többet mond testvérei, mint ahogy a mostani fülünkkel halljuk, arról van szó, hogy ő neki bármennyire is látszólag révbe ért az élete, nincs önálló egzisztenciája, most idézőjelbe teszem, szolga helyzetben maradt. Hát annak van önálló egzisztenciája, akinek van önálló vagyona. Megvan a biztonsága. Aki le tud válni, önállóvá tud lenni, emlékezünk csak vissza a Jákob történetére, aki akkor erősödik meg, amikor önálló vagyonra tesz szert. Menekült Mózes Egyiptomból egyfajta szolgalétből, és érzékelteti nagyon finoman a Szentírás, hogy egy látszólag nyugalmas révbe ér az élete, a személyes élete, a családi élete, de mégis valami olyan van benne, hogy ez az ember kiegyezett a sorsával. És azt gondolja, hogy a legjobb helyen van az élete. Lehetne lázongani is e sors ellen, de önmagáért tenni, és legfennebb önmagának tenne rosszat. És akkor, amikor az ember kiegyezne a saját sorsával, hogy hát úgy nyugalmasan beér a révbe, és hát most már ettől kezdve tudni kell, Mózesét körülbelül 40 éves ebben az időben, tehát élete delén van, hogy úgy mondjam, a mai mértékkel mérve, úgy minden rendben lévőnek tűnik, és hát így mehet is az élet. Egy picit szolgálat, de mégiscsak egzisztenciális biztonság. Megvan körülötte minden, ami úgy gondolnánk, hogy az élethez elegendő. És akkor, mikor ezt a mindennapi életét éli, egyszer csak megvillan előtte valami más. Megmutatja neki magát az élő, az egyetlen, az örökkévaló Isten. És csodálatos módon ismerjük a történetet. Egy csipkebokor, amelyik lángol, és nem ég el, és ez a természeti csoda, nevezzük így, viszi Mózest, a kíváncsiságát felpiszkálja az Isten. Isten tudja azt, hogy hogy lehet, vagy legalábbis elhelyez jeleket, hogy emberek, akiknek szemük van, azok lássák ezt a csodát. Egész biztos, hogy Mózes sok-sok ilyen lángoló bokrot látott hosszú életének, körülbelül 20 éve már ott él Jetróval együtt, és valószínűleg 2 évtizedig sokszor kijárt a pusztában, és ott a sivatagban, abban a sivatagi forróságban sokszor láthatott lángra lobbanni egy-egy magányosan kiviruló és később elszáradó bokrot. De itt valami különlegesség van. Ég, lángol ez a bokor, de nem ég el, nem hamvad el. Mást lát, mint eddig. Hasonlót, és mégis teljesen mást. És kíváncsivá teszi ezt az embert, hogy utána járjon ennek a látásnak, ennek a felfedezésnek. És akkor, amikor elindul, meglátja valahol messzebb, és elindul abba az irányba, és ő nem tudja, hogy azok a lépések kihez viszik közelebb őt. Nem tudja azt, hogy nem csak egy természeti csodának, hanem egy sokkal magasabb csodának lesz része az egész élete ettől kezdve, és nem csak ez a nap. A héten voltunk a Balatonon 143 dunántúli fiatallal, a Balaton-fenyvesi református táborban is. 2 napon keresztül jó magam is, hogy úgy mondjam, főelőadója voltam ennek az ifjúsági konferenciának. Hát egy picit többen voltak, mint ma így, ahogy ránézek erre a gyülekezetre, ottan, és mind 14-18 év közötti fiatalok, mai gondokkal, nyugtalansággal teli, és nekik kellett volna, remélem sikerült is valamit mondani az Isten bölcsességéről. És ezeket az előadásokat később csoportokban megbeszélik ezek a fiatalok egy-egy csoportvezető jelenlétében és irányításával. És mivel én előadó voltam, utána alkalmam nyílt arra, hogy elmenjek és belenézzek, belekukkantsak egy-egy ilyen csoportbeszélgetésbe, és az egyik helyen egyszer akkor én úgy érkeztem oda, hogy a földön több ilyen színes A4-es lapra nyomtatott kép volt letéve, és a csoportot vezető lelkész, nem tudom, mióta nézhették már a fiatalok, mondta, hogy úgy nézzétek ezeket a képeket, hogy mindegyik képen felismerhető, látható egy ugyanolyan dolog. És körbeállták a fiatalok, és járták a képeket, mondta, hogy nyugodtan kézbe vehetitek, és megnézhetitek közelebbről. És sokáig nem ismerték fel. És aztán a végén úgy mondta a lelkész félhangosan, hogy de hát, ha ide jött a tiszteletes úr, az előadó, neki is adjuk a feladatot. 2 képet felvettem a kezembe, megnéztem, és mondtam, hogy én valószínűleg felismertem. Oda mentem, megsúgtam neki, mondta, igen, tényleg az, mire a gyerekek ezzel a 10 éves őszinteséggel. Hát könnyű, mert maguk papuk. És aztán újra a kezükbe vették, de ez a kis inspiráció vitte őket. A lelkész kollega nagyon bölcsen úgy nyomtatta ki ezeket a képeket, különben semmi közük nem volt egymáshoz a képeknek tematikájukban. Egyetlen dolog volt mindegyikben közös. Ilyen kiskörmöm nagyságnyi képrészletet kinagyított, és ilyen körben, minden képen és különböző helyeken elrejtett. És ez a kis pötty mindenhol, mindegyik képen ott volt. És vártam, hogy mi lesz ebből. És a lelkész kollega nagyon bölcsen így mondta a gyerekeknek. Tudjátok, ez a sokféle kép, aminek látszólag semmi köze nincs egymáshoz, ebben a kispontban közös, és tudjátok, ki az a kispont, akit ti nem vettetek észre? Isten. Mindenhol ugyanúgy ott van. És ti mindent néztetek, csak ezt a kicsike jelet nem vettétek észre. És testvéreim, hányszor így van az életben? Ott vannak a jelek, ugyanúgy az élet különböző látszólag összefüggéstelen helyzeteiben is nem veszi észre az ember. Túl kicsinek tűnik, hiába van kinagyítva. Ott van ez a jel, oly sokszor és oly sokféleképpen az embernek az életében. Minden helyzetben ott van. És az ember elfuttatja a tekintetét fölötte. Keresi mást, a nagyobb csodát. Pedig ha képesek lennénk belefeledkezni abba a pillanatba, amikor Isten megjelenik, akkor átélni az ember a csodát. Elindulni afelé, mi az? Mi az, ami furcsa és eddig szokatlan az életemben? Mi az, ami megjelent? Ki az? Ég, de meg nem emésztetik, ilyen gyönyörűen fordítja a régi az Őskáron. Mi az? A világban. Mi az az életemben, hogy ég, és nem akar elmúlni ez, ez a tűz. Van egy másfajta felismerés időben nagyon távol, de ami mégis belénk vág. Amit így mondanak egyszer meglepett emberek. Meghalt és él. Mi ez? Hát mi láttuk meghalni, keresztre feszítetni. És él. Nem értem. Mi ez? Meg láttuk meghalni, de azt is látom, és látjuk a világban, hogy életük lett sokaknak. Ezáltal a valaki által, és ez az élet egy új, egy reményteli élet lett, és attól kezdve a csüggedő ember felemelkedett, és ment előre, és ezt a reményt egy hihetetlennek tűnő eseményben, csodában, Jézus Krisztusban látja és ismeri meg az ember, akit Mózes tűzként látott. Jelként látott, és mégis valóságként, és atyái isteneként azonosított ott a pusztában, a Hóreb hegyénél. De nekünk a teljes írás úgy tesz bizonyságot erről az igazságról, hogy benne fordult meg a történelem, hogy amikor a halált legyőzte, akkor reménységet adott az embernek. Mózes nem tudja azt még, hogy ez a látás önmagára és a csodára eszmélés egyidejűsége és pillanata az ő egész sorsa. Ettől kezdve más lesz az élete. És ez benne van. Ebben a pillanatnyi felismerésben, a csodára való rácsodálkozásban. Mint ahogy benne van az ember életében, amikor rácsodálkozik erre a nagy-nagy titokra, amelyben élünk 2000 év óta, és amelyben meg tud újulni embereknek az élete. Valaki, aki meghalt, él. És ebben az életben nekünk is új reménységet, új életet ad. A feltámadott életben győzelmet a mulandóság felett, a halál felett. És ebben a pillanatban Mózes nem tudja, hogy nem csak az ő élete van benne, hanem benne van a családja, és benne van az ő népe, és benne van a szabadulás, és benne van a jövendője. Ki vagy te, Uram? Ez az ő nagy kérdése. És minden embernek a kérdése ma is, aki találkozik ezzel az isteni csodával, ki vagy te, Uram? Ki vagy te, Uram, aki jössz és belelépsz az életembe? Egyszer váratlanul én, aki nem kerestelek, lehet, hogy 10 évig, 20 évig, 30-ig éltem nélküled, és jól el volt, és azt gondoltam, hogy tökéletes ez az élet. Ki vagy te, Uram, aki egyszerre csak felfedezel engem, és a szentségre hívsz? A aki engem, a menekülőt elfogadt. Ki vagy te, Uram, aki dadogásom ellenére Mózes dadogó volt? Végis csak kiválasztasz és elküldesz. Az én népemért. Ki vagy te, Uram, hogy engem arra mértasz, hogy az ügyedet rám bízat? Erre a kis-kis emizetre itt a pusztában. És rám mered bízni egy nagy szabadítás ügyét. Hogy menjek el, és én tegyek másokért. És hordozzam a te nevedet, és a te hatalmadat. Hát hogy menjek én vissza Egyiptomba? Hogy álljak én az én népem elé? Mert megkérdik, hogy te kinek a nevében jöttél, és mit hozol magaddal? Mit tudsz felmutatni? És majd odaállok egy népvel. És ennyi. Ennyi, Isten. Egyik teológiai professzorom mesélte, kezdő lelkész volt, alig végezte a teológiát, fél évvel utána kikerült egy kis mezőségi faluba. És egyszer kétségbe esve futott hozzá, talán éppen egy vasárnap reggel, valaki egy idősebb, akkor még együtt éltek családok egy udvarban, egy fedél alatt, több nemzedék. Futott hozzá egy kétségbe esett nagymamakorú asszony, hogy tiszteletes úr, jöjjön, mert az én vejem úgy meg van bőszülve, hogy fejszével le akarja vágni az apósát. És mondta, hogy úgy, ahogy volt, kilépett a kapun, és ment ez az asszony után, és mikor belépett, akkor éppen azt a mozzanatot látta, amikor ez a fiatalember fölemelte a fejszét. És mondta, úgy megijedt, nem volt ott semmifajta nagy teológiai okosság. Egyet tudott mondani, a názereti Jézus nevében tedd le a fejszét. És azt mondta, az a nagy kemény kar szép lassan elkezdte. Mesélte később, hogy valószínű jobban meg volt ijedve, mint a családtagok. De ennyit el tudott mondani, Jézus nevében. Tedd le! A névben erő van. Vagyok, aki vagyok. És meglátod, hogy amikor mész, és cselekszel, és szólsz az én nevemben, egyszerre csak az élet nagy kérdései, amelyek téged foglalkoztatnak, és másként nem megoldhatók, megoldódnak. Mert én vagyok, aki vagyok, így is fordítják sokan. Én vagyok, aki abban a pillanatban az leszek, amikor neked szükséged lesz erre a névre és a névben rejlő hatalomra. Emlékszünk, amikor az Új Szövetségben olvasuk, Jézus kiküldi a 70 tanítványát, és visszajön a 70 tanítvány, akkor örömmel mesélnek valamit. És ez a lényeg, az, hogy Uram, a te nevedben még az ördögök is engedtek nekünk. Ez volt a legnagyobb élményük, hogy visszajött, te nevedben. És testvéreim, hányszor szégyeljük és félünk elmondani, kimondani ezt a nevet. Pedig ebben a névben, magában a névben, ott van az erő. Még az ördögök is engednek ennek. Ez a név mindenre elég, mert a név maga a jelenlét. Ott, ahol Isten neve jelen van az ember életében. Imádságban, jelen van a családban, imádságban, jelen van egy közösségben. A Krisztus neve, ahol élő módon van jele, ott ez a név hatalom. A jelenlét maga a gyönyörűség, szabadító hatalom, megmentő hatalom, szabadságot adó hatalom. Mi ismerjük a történetet, Mózes ezt később éli meg. De egyetlen bizonyossága marad ráhagyatkozni erre a nagy kijelentett, megfejthetetlen és mégis örökké jelen való igazságra. Vagyok, aki vagyok. Mózes már volt Egyiptomban, de név nélkül. És említettem és ismerjük mindannyian a Szentírásból, népe iránti féltéséből annyi futotta, hogy meg tudott törni egy egyiptomit. Az Isten neve nélkül szerette az ő népét, csak ennyire jutott. Meg is akarta menteni, valamiképpen igazságot tenni. És aztán visszamegy oda, 21 néhány év után, az Isten nevével. ezzel a névvel, és tudjuk, hogy szabadítást szerzett nem csak önmaga, hanem az egész népe számára. Isten nevével és erejével ugyanaz a Mózes szabadítást szerez. Olyan eseményt, amely nemzedékről nemzedékre hagyományozódik és újra átéli az Isten népe ezt a közelséget és az ő szabadító jelenlétét. Testvéreim, legyetek bátrak, ezt a nevet szentségben sokszor használni, Jézus nevét szátokra venni, imádkozni, az ő nevében cselekedni, és akkor megtapasztaljátok ennek a névnek az erejét is, hogy Isten a ti életetekben is az lesz, aki cselekedni tud. Vagyok, aki vagyok. Legyen nagy a nevet közöttünk, megváltó Jézus Krisztus, aki nem elrejtetten, hanem emberi valóságodban jöttél közénk, azért, hogy megváltást, új életet és reménységet hozz azoknak, akik nem csupán tudnak arról, aki te voltál egykori testben a földön, hanem akik megtapasztalták azt az erőt, amelyet a mennyek magasságából küldesz nekünk alá. Boldogok azok, akik megtapasztalják neved erejét, melyről az apostol úgy tett bizonyságot, hogy e névre meghajoljon minden térd, mennyeieké és földieké. Boldogok, akik hisznek ebben a névben és bíznak, annak erejében, mert megtapasztalják sokszor ennek a névnek hatalmát és erejét, szabadítását, jövőbe vívő szeretetét. Megtapasztalják azt, hogy nem a külső körülmények, lehetőségek vagy lehetetlenségek függvénye az élet, hanem az élet annál több. Az élet öröm, szabadság, békesség, az élet megelégedettség, az élet hála, az élet feladat önmagunkért, családunkért, népünkért. De nem önmagunk erejére hagyatkozva, mert gyengék vagyunk, mint Mózes is az volt a te neved nélkül, hanem a te neveddel tenni azért, hogy sokan megtérjenek és szabadulással jussanak el. Mert sokan nem tudják, hogy van szabadulás, új élet, megváltott lét. Imádkozunk lelki megújulásért, örömért, örök jelenlétedért, családjainkért, betegeinkért, szeretteinkért, közel és távol lévőkért. Imádkozunk azokért, akik a mieink, de nincsenek közöttünk, most valahol nyaralnak, őrizd meg ott, ahol vannak. Imádkozunk azokért, akik itt vannak, újra itt vannak, és itt lehetnek közöttünk. Szentelj meg mindannyiunkat. Neved erejével engedj el a hétköznapokra, és add, hogy valahányszor eszünkbe jut ez a név, végtelen hála töltse el a szívünket, és az erő, mely tőled való, áradjon szét egész életünkben. A te fiadért, közöttünk, nagyjá lett nevéért, hallgass meg, légy velünk és fogadd el azt is, amit csönden elé teszünk a te fiadért, megváltó úrunkért. Amen.